12. Rek a hajó korlátjára támaszkodott, egyik karjával átölelte Virál derekát, és a tengert nézte. Különös, gondolta, mennyire megváltoztatja az éjszaka a tenger hangulatát. Végtelen, félig anyagias tükör, amelyben visszatükröződnek a csillagok. A hold légies, törékeny párja egy mérföldnyire ringatozott tőlük a vizen. Majdnem egy mérföldnyire. Lágy szél lebegtette meg a Vastrel háromszögletű vitorláit, ahogy a hajó ösvényt vágott a hullámok között. Felemelkedett és visszaereszkedett. Az első tiszt a hajó kormányánál állt, ezüst szemkötője megvillant a holdfényben. Előre egy fiatal tengerész eresztette bele botját a vízbe, a mélység számait kiáltotta, ahogy elhaladtak az átony felett. Nyugalom, béke, harmónia. A hullámok ütemesen nyaldosták a hajót, Rek mindentől távol érezte magát, amikor a tengert ügyelte. Alattuk és felettük csillagok, akárha az égen hajóznának, messze az emberek küzdelmeitől. Ez az elégedettség, gondolta Rek. Mire gondolsz? Kérdezte Virája, és karját a férfi dereka köré fonta. Szeretlek, felelte. Egy delfin emelkedett ki a vízből, üdvözölte őket, mielőtt ismét a mélybe merült. Rek nézte, ahogy a karcsú test a csillagok között úszik. Tudom, hogy szeretsz, mondta Virá, de azt kérdeztem, mire gondoltál? Hát erre. Elégedett vagyok. Békés. Persze, hogy az vagy. Hajózzunk egy gyönyörű éjszakán. Nincs neked lelked, mondta Rek, és megcsókolta a lány homlokát. Virá ránézett és elmosődött. Ha azt hiszed, hát bolond vagy. Csak nincs annyi gyakorlatom a szép hazugságokban, mint neked. Kemény szavak, hölgyem. Hazudnék neked. Elvágnád a torkom. El hát. Hány nőnek mondtad, hogy szereted? Százaknak. Felelte Rek, és figyelte a lány szemét, amiből lassan eltűnt a mosoly. Akkor miért higgyek neked? Mert szeretlek. Ez nem válasz. Dehogy nem. Nem vagy egy féleszű fejős lány, akit elkábít egy könnyed mosoly. Felismered az igazat, ha hallod. Miért kezdtél kételkedni? Nem kételkedtem, te ló. Csak tudni szerettem volna, hány nőt szerettél. Hányal aludtam, úgy érted? Ha közönséges akarsz lenni. Nem tudom, hazudta Rek. Nem szoktam számolni. És ha az a következő kérdésed, hogy jobbak voltak-e nálad, itt maradsz egyedül, mert elmegyek. Ez volt a kérdés. Rek mégis maradt. A kormánykeréknél álló hajós elnézte őket, hallgatta nevetésüket és velük mosolygott, bár nem hallotta a beszélgetést. Otthon feleség és 7 gyerek várta, jól esett látni a férfit és az asszonyát. Integetett, amikor a kabinjukba mentek, de nem vették észre. Milyen jó fiatalnak is szerelmesnek lenni, mondta a kapitány, és csendesen kilépett a kabin ajtajának az árnyékából. Öregnek és szerelmesnek is jó lenni, vigyorgott az első tiszt. Nyugodt az éjjel, de élénkül a szél. Nem tetszenek nekem a nyugati felhők. Elhaladnak mellettünk, felelte a kormányos. De nem lesz jó időnk. Mögöttünk jön a vihar, felgyorsít, lehet, hogy néhány napot nyerünk miatta. Tudod, hogy Dálnokba mennek? Igen, válaszolta a kapitány, megvakarta a vörös szakállát és a csillagok állását figyelte. Kár, mondta őszintén a kormányos. Ezt mondják, Ulrik megígérte, hogy a földdel teszi egyelővé. Hallottad, mi történt Golgotirnál? Minden második védőt megölt, és a nők és gyerekek harmadát is. Sorba állította őket, és a katonái levágták az embereket. Hallottam. Nem a mi dolgunk. Évek óta kereskedünk a nadírokkal, épp olyan emberek, mint bárki más. Egyetértek? Volt egyszer egy nadírnőm. Hát valóságos sárkány volt. Megszökött egy bádogossal. Később azt hallottam, hogy elvágta a torkát és ellopta a szekerét. Valószínűleg csak a ló kellett neki. Igazi, nadír férfit vehetett egy jó lóért. Mindkét férfi kuncogott, utána csendben álltak, élvezték az éjszakát. Miért mennek Dálnokba? Kérdezte a kormányos. A gróf lánya. A férfiról nem tudok semmit. Ha a lány az én lányom lenne, gondoskodnék róla, hogy ne jöjjön vissza. A birodalom legdélibb pontjára küldtem volna. A nadírok oda is elérnek, csak időkérdése. De addig sok minden történhet. A drenaik biztosan megadják magukat. Nézd, ez az átkozott albino és a barátja. Lúdbőrös tőle a hátam. A kormányos a fedélzetre pillantott, ahol Serbitár és Vintár álltak a korlátnál. Tudom, mire gondolsz, és soha nem szólalnak meg. Örülök, ha elmennek, mondta a kormányos, és a karom óvó jelét rajzolta a szíve fölé. Ez nem űzi el az ilyenfajta démonokat, mondta a kapitány. Serbitár elmosolyodott, amikor Vintár üzenetét megkapta. Nem vagyunk népszerűek, fiam. Igen, mindenütt így van. Nehéz visszatartani a megvetést. De kell. Azt mondtam, nehéz. Nem azt, hogy lehetetlen. Szavak. Ha elismered, hogy nehéz, ez a vereség beismerése. Mindig a tanító apát, uram. Még vannak tanítványaim, főpap. Serbitár elvigyorodott tőle szokatlan módon. Egy albatrosz keringett a hajó felett, az albinó könnyedén megérintette az agyát, amint tovaszált. Az elméjében nem érzett örömöt, gyászt vagy reményt, csak éhséget, szükséget. És csalódottságot, hogy a hajó nem kínál vacsorát. Vad diadal árasztotta el a fiatal papot, gyönyör és kielégülés áradt szét az elméjében, a hatalom érzetétől. Megragadta a korlátot, a hajót vizslatta, de megállt rekkabinjának ajtaja előtt. Erősek az érzelmeik, lüktette Vintár. Nem illik velük foglalkozni, felelte kimérten Serbitár, és a holdfényben is látszott a pirulása. Nem, barátom. A világon olyan kevés megváltás van. Az egyik az embereknek az a képessége, hogy nagy és tartós szenvedéllyel képesek egymást szeretni. Örülök a szeretkezésüknek. Számukra csodálatos dolog. Kéjenc vagy apát, uram, mosolygott Serbitár. Vintár elnevette magát. Így igaz. A fiatalokban annyi energia van. Abedark keskeny, komoly arca tűnt fel az elméjükben, komor vonásokkal. Sajnálom, lüktette. De rossz híreim vannak Delnokból. Beszélj, kérte Serbitár. A gróf meghalt, és áruló van az erődben. Ulrik megparancsolta, hogy öljék meg Drust. Elakítsatok kört körülöttem, kiáltotta Drust, és a kimerült emberek elbotladoztak a fal mellől. Üljetek le, mielőtt elestek! Kék szemei a kört figyelték, megvetően horkant fel. Nyomorultak! Katonáknak képzelitek magatokat? Egy kis futástól kikészültök? Hát mit gondoltok? Hogy érzitek majd magatokat, ha 3 napig éjjel-nappal a túlerőben lévő nadírok ellen harcoltok? Senki nem felelt. Szónoki kérdés volt. Az igazat megvalva a legtöbb ember örült a szidásnak, legalább pihenhettek közben. Drust Giladra mutatott. Te! Milyen csapatok vannak itt? Gilad körbefordult, az arcokat fürkészte. Karnak, Bild, Gorbadak, a negyediket nem ismerem. Nem azonosítaná magát valamelyik nyomorék? Kiáltott Drust. Melyik a negyedik átkozott banda? Sólyom! Hallatszott egy hang hátulról. Helyes! Tisztek előre! Mondta Drust. A többieknek pihenő! Arrább sétált, intett az embereknek, hogy kövessék. Emielőtt elmondom, hogy mit akarok. Jelentkezzen a sólyom tisztje! Én vagyok az uram. Hedes Gunn, mondta egy alacsony, izmos ember. Miért nem jelentkeztél, amikor a neveteket kérdeztem? Miért egy paraszt? Részben süket vagyok, uram, és amikor fáradt vagyok, és lüktet a vérem, alig hallok. Akkor, Hedes Dan, vedd tudomásul, hogy leváltottalak. Ezt nem teheted. Jól szolgáltam. Nem szégyeníthetsz meg. A férfi hangja elvékonyodott. Hallgass meg, te bolond! Nem szégyen az, ha valaki süket. Ha akarod, velem lehetsz a falakon, amikor a nadírok megérkeznek. De hogy szolgálhatsz parancsnokként, amikor nem hallod a parancsaimat? Elboldogulok, felelte Hedes. És hogy boldogulnak az embereid, amikor tanácsra van szükségük? Mi történik, ha visszavonulást rendelek el, és nem hallod? Nem. Döntöttem. Távozz. Jogom van Orrin Gunnhoz fordulni. Hogy akarod? De ma délutánra új parancsnokot rendelünk a sólyom élére. Most dologra! Ezt akarom, hogy valamennyien, te is, Hedes, válasszátok ki a legerősebb 2 embereteket. Aki a legjobban birkózik, boxol, verekszik. Megkapják az esélyt, hogy ledöntsenek a lábamról. Ez majd felvidítja őket. Mandardan maga mellé szólította Giladot, amikor visszatért az embereihez, majd előadta Drusz ötletét. A katonák kuncogtak, sok önkéntes jelentkezett. A zaj nőtt, az emberek vetélkedtek a lehetőségért, hogy elbánjanak az öreg katonával, és Drusz hangosan nevetett néhány méterre tőlük. Narancsot hámozott. Amikor kiválasztották az embereket, felállt.
Van valami célom a mai gyakorlattal, de csak később magyarázom el. Most tekintsétek szórakozásnak, mondta Drusz csípőretett kézzel. Úgy tapasztaltam, hogy a közönség mindig lelkesebb, ha díjat is lehet nyerni. Így hát kap egy szabad délutánt az a csapat, amelyiknek a bajnoka legyőz.
Tényezés harsant, Drusz folytatta.
Aki veszít, ott a csapat még két mérföldet fog futni.
Elvigyorodott a nyögések hallatán.
De legyetek ilyen nyúlszívűek, de mit láttok? Egy öreg kövérembert. A Bild párral kezdem.
Az ellenfelei ikrek is lehettek volna, hatalmas, fekete szakálló, kidagadó izmú emberek. Páncéljuk nélkül is rettenthetetlen harcosoknak tűntek.
Jól van, fiaim, mondta Drusz. Bírkozhattok, üthettek, rúghattok. Kezdjétek, a készen álltok.
Az öreg levette a kabátját, amíg beszélt, és a Bild pár lassan, nyugodtan körözött körülötte. Két oldalról támadtak rá. Drusz fél térre bukott, kikerült egy jobb egyenest, azután öklét az egyik férfi ágyékába vágta, megragadta az ingét a másik kezével, és a társának hajította. Mindkét férfi elzuhant, összegabajodtak. Átkozódás hallatszott a Bild csapat embereitől, de elnyomta a többiek éjjelzése.
A Gorbák a következő, jelentette ki Drusz.
Ők már óvatosabban jöttek, mint elődeik, majd a magasabb, kitárt karral Drusz gyomra felé ugrott. Drusz térdébe ütközött, és a földre hullott. A másik azonnal támadt, de Drusz megvetően visszakézből megütötte. A katona megbotlott a társában, és elesett. Az első férfi eszméletét vesztette, a társai vitték hátra.
Sólyom!
Szólt Drusz. Figyelte, ahogy közelednek, majd teli torokból felüvöltött és támadott. Az első férfi eltátotta a száját a meglepetéstől, a második hátralépett és megbotlott. Drusz egy bal egyenessel kiütötte az első katonát, aki csendesen elbukott.
Karnak?
Kérdezte Drusz. Gilad és Bregan lépett a körbe. Drusz már látta korábban is a sötét hajú férfit, rokon szemvesnek találta. Született katona, gondolta. Élvezte, hogy gyűlölettel néz rá, valahányszor kineveti. Tetszett neki, amikor lemaradt, hogy Orrinnak segítsen. Drusz a másik katonára nézett. Nem tévedés? A pufog férfi nem látszott harcosnak. Jó természetű, kemény embernek igen, de semmiképpen sem harcosnak. Gilad feléje ugrott, majd visszalépett, amikor Drusz felemelte az öklét. Drusz elfordult, hogy szem előtt tartsa, de zajt hallott hátulról, látta, hogy a kövérebbik támad, megbotlik, és a lába elé zuhan. Kuncogott és visszafordult Gilad felé, belelépett a másik rúgásába, ami a térdét érte. Hátra lépett, hogy visszanyerje egyensúlyát, de a kövér alá gurult, és Drusz elesett. Üvölt és harsant 200 torokból. Drusz elmosolyodott, könnyedén felállt, és csendet intett.
Gondoljátok végig, mit láttatok, fiacskáim, mondta. Ez nem csak szórakozás volt. Láttátok, mire képes egy ember, és azt is láttátok, mit jelent a csapatunka. Amikor a nadírok elárasztják a falakat, magatokat is nehéz lesz megvédeni, pedig ennél is többre van szükség. A társaitokat is meg kell védenetek, mert senki nem tud védekezni a hátulról jövő kard ellen. Ezt akarom, hogy mindannyian keressetek egy kardtestvért. Nem kell, hogy barátok legyetek, ez később kialakul. Meg kell értenetek egymást, munkálkodjatok rajta. Egymás hátát kell védenetek, amikor jön a támadás. Válasszatok hát gondosan. Aki a csata elején elveszíti a társát, keresse másikat. Ha nem sikerül, tegyetek meg mindent a körülöttetek harcolókért. 40 éve harcolok, kétszer olyan régóta, mint a legtöbbetek élete. Jegyezzétek meg, amit mondtam. Én túléltem. Csak egyféleképpen lehet túlélni a csatát, ha hajlandóak vagytok meghalni. Rá fogtok döbbenni, hogy a legjobb kard forgatót is ledöntheti néhány vadember. Ilyért? Mert azok készek meghalni. Rosszabb. Lehet, hogy megszállottak. Aki hátra lép egy nadír felé, ez a végzetébe lép. Szemtől szemben találkozzatok. Hallottátok már, hogy elveszett az ügyünk? És halljátok még, gyakran tapasztalt katonáktól is. Az ilyen jóslatok semmit nem érnek. 500 000 nadír katona érkezik. Óriási szám. Megbénul az ember agya. De a falak olyan hosszúak és szélesek, amilyenek. Egyszerre nem férnek fel mind. Megöljük őket, ahogy közelednek, meghalnak, amikor felmásznak. Napról napra fogyni fognak. Barátokat, testvéreket, társakat fogtok veszíteni. Vért. A következő néhány hónap nem lesz könnyű. Nem beszélek hazaszeretetről, kötelességről, a szabadság védelméről. Ez nem jelent semmit harc közben. Gondoljatok a túlélésre. És a legkönnyebben úgy érhetitek ezt el, ha arra gondoltok, amikor meglátjátok a nadírokat, 50 ember jut rá. Szép sorban levágom őket. Ami engem illet. Én tapasztalt katona vagyok. Vállalok 100-at.
Drusz mély lélegzetet vett, várta, hogy mindenki feldolgozza a szavait. Végül ismét megszólalt.
Térjetek vissza a kötelességetekhez. Mindenki, kivéve karnakékat.
Megfordult, meglátta Hogunt, és amíg az emberek feltápászkodtak, visszasétált az első fal barakjához a fiatal tábornokkal.
Szép beszéd, mondta Hogun. Nagyon hasonlít arra, amit a harmadik falnál mondtál ma reggel.
Nem figyeltél, fiacskám, mondta Drusz. Tegnap óta 6-szor mondom el a beszédem, és 3-szor veszítettem a küzdelemben. Kiszáradtam, mint a homoki kígyó gyomra.
Fizetek egy üveg vagriai vöröset, mondta Hogun. A várnak ezen a végén nem szolgálnak fellentriai bort, túl drága.
Megteszi. Látom, visszanyerted a jó kedvedet.
Igen, igazad volt a gróf temetését illetően. Csak túl gyorsan volt igazad, ennyi az egész, mondta Hogun.
Ezt hogy érted?
Képes vagy lezárni és kinyitni az érzelmeidet, Drusz. A legtöbb ember nem képes rá. Nem jött, látszol, ahogy Mendár mondta, jeges szívűnek.
Nem tetszik a jelző, de illik rám, mondta Drusz, és kinyitotta az étkezde ajtaját. Meggyászoltam Delnárt, amikor haldoklott. De amikor meghalt, eltávozott. Mi maradtunk, és még átkozottul hosszú út áll előttünk.
Leültek egy ablak melletti asztalhoz, 2 poharat kaptak és egy nagy üveget. Egy ideig csendben ültek, figyelték a kigépzést. Drusz gondolataiba mélyedt, sok barátot veszített élete folyamán, de senki sem volt olyan kedves a szívének, mint Szíben és Rowena. A kartestvére és a felesége. Az emlékük még most is fájt.
Amikor meghalok, gondolta, mindenki meggyászolja a legendás Drusz-t. De ki gyászol meg engem?